Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték: szabad-e a férnek elbocsájtani a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték: Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk, és elváljunk. Jézus folytatta: a ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda. Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ezek az evangélium igéi. Mai szentírási szakaszok egyértelműen az ember és a férfi és a nő kapcsolatáról, a házasságról szólnak, és annak, hát nem mondom, hogy különböző vájfajairól, de különböző megközelítéseiről. Nagyon furcsa világot élünk, ahol olyan alap dolgok kérdőjeleződnek meg, amiben az emberiség már több ezer éve él, hogy éppen ma Romániában kell szavazni arról, hogy mi a család, pedig azt gondolom, hogy az elmúlt évezredekben nem volt kérdés az isteni törvény alapján, meg a természet törvénye alapján, hogy mi a család, hogy ahhoz egy férfi, egy nő kell alapból, és aztán ennek gyümölcseiként jönnek a gyermekek, most erről szavazni kell. Nem tudom, hogy meddig fog ez még elmenni a világban, hogy mi mindenről szavazhatunk-e, hogy mi a víz összetevője, vagy nem tudom, néhányan egészen alapvető dolgot is megkérdőjelezhetnénk, hogy mikor legyen nyár és mikor tél, mit nevezünk ősznek, nem tudom. A legnagyobb baj az ezzel, hogy olyan alapvető fogódzó pontokat teszünk bizonytalanná, ami alapján az ember eligazodik. Egész érdekes lenne a közlekedés, hogyha szavaznánk, hogy kinek mit jelent a sarkán álló piros keretes fehér háromszög a táblák közül. Ki így értelmezi, ki úgy, eddig evidens volt, hogy elsőbbségadás kötelező, most valaki azt mondja, hogy hát ha úgy gondolod, vagy nekem pont az ellenkezőjét jelenti. És emlékszem, Nápolyban jártam, egyik barátom mesélte, hogy ő ugye ott tanult vezetni. Nekem kellett 10 perc, míg átszoktam az ottani stílusra, mert ha megálltam a pirosnál, mögöttem már dudáltak, hogy miért álltam meg. Ott nem volt elsőbbségadás, hanem akinek az orra előrébb van, az ment. Minden autó össze van egy picit törve, de olyan súlyosabb balesetek nincsenek. És hát ő mesélte, hogy amikor tanult vezetni, akkor mondta az oktató, hogy a piroson mehet, a zöldnél vigyázzon, mert jöhetnek a másik oldalról is. De amint kilépnek Nápolyból, ez a szabály visszaáll a rendes helyére. Tehát úgy tűnik, hogy ma is ilyen kort élünk, amikor alapvető isteni tanításokat kérdőjelezzünk meg, és gondolkodunk el, hogy hogy lehetne jobb. De eddig még nem sikerült jobbat kitalálni, mint amilyet a jó Isten eltalált. Ugyanakkor, ha terjesztem ki ezt a mai házasság témát, és pontosabban a farizeusok hozzáállását a mindennapjainkra. Ugye próbára akarják tenni Jézust, és kérdezik, hogy van-e válás, vagy nincs-e válás, szabad, vagy nem szabad. És hát Jézus nyilván nem mondja azt, hogy persze nyugodtan, vagy azt mondja, hogy nem, ez tilos, hanem megkérdezi, hogy na, mi van a törvényben, mert hogy a törvény az egy olyan fix alap, ami mindenki számára közös volt, hiszen Mózes Istentől kapta a törvényt, és ez egy olyan közös hitalap volt a zsidóságban, amire bárki hivatkozhatott. és nem egészen az értelmezésen múlott, bár nyilván tudjuk, hogy a farizeusok közül sokan így vagy úgy értelmezték. Mit találtok benne? És akkor megmondja, hogy hát Mózes megengedte, magyarul akkor szabadok vagyunk. Na most, ha megnézzük a Mózes törvénykönyvét, akkor ott találunk benne egészen izgalmas dolgokat. Például szerepel közte az, hogy ha a férfi, ugye eléggé férfi központú társadalom volt, azt mondanom sem kell, tehát az özvegyeknek, árváknak semmilyen esélyük nem volt a életben maradásra, mondjuk így, üdvözülés is csak a férfiakon keresztül, szóval bonyolult egy rendszer volt. Ma ehhez képest a krisztusi tanításban, egyébként a Teremtés könyvéből olvasott részben a teljes egyenlőséget hirdetve már egészen más társadalmat élünk, de akkoriban teljesen férfi központú volt, és ezért van ott, hogy a férfi ugye elbocsáthatja a feleségét. De volt egy ilyen törvény, hogyha a férfi bármilyen undokságot talál a nő testén, tehát hogyha a nő rajta egy pattanás, akkor már az válók lehetett. Hát ebből látszik, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben voltak akkor a nők ehhez képest, és nyilván Jézus erre rávilágít, hogy nem ez volt kezdetben, Isten nem így gondolta el, hanem ha őszinték vagyunk, akkor szívünk szerint gyakran keresnénk kiskapukat. Hogy igen, tudom, hogy ezt kell tennem, de nincsen valami mellékút, amit választhatnék, vagy hogy lehetne megúszni. Emlékszem, egy ismerősöm mesélte egyszer, egy nagymamának születésnapja volt, és hát a gyermekei mentek megköszönteni, és egy doboz bombont vittek, és hát az unokának odaadták, hogy ezt adod a nagymaminak, de nem kunyízhatsz belőle. És amikor ezt odaadta neki, akkor látszott, elkezd járni az agya, hogy hogy lehetne mégiscsak szerezni ebből a bombomból néhányat. És aztán, amikor átadta a nagymamának, akkor annyit mondta, hogy kínálj meg. Tehát keressük a kiskapukat, hogy lehet a nekünk, a saját javunkra szolgálni az adott helyzetet. És itt látszik, hogy Jézus nagyon keményen mondja, hogy a kemény szívűségetek miatt engedett Mózes bizonyos esetekben. Nagyon sok ilyen van. Amikor úgy nagyon is tudnánk, hogy mi lenne az isteni parancs, és mégis azt mondjuk, hogy nyilván a körülmények, a szándék, az akarat, sok minden befolyásol egy tettet, de hogy néha keressük ezeket a kiskapukat. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy tudom, hogy ez a nehezebbik út, de Isten ezt kéri tőlem, és biztos vagyok benne, hogyha ezen az úton járok, akkor jó úton járok. És azt mondom Istennek, hogy legyen, ahogy te akarod. Nyilván, akik házasságban éltek, nagyon jól tudjátok, hogy a házasságban is vannak nagyon boldog periódusok, és vannak nehézségek. Tehát a nehézségek gyakran sokkal közelebb hozzák a házasfeleket egymáshoz, mint hogy éppen eltántorítanák egymástól őket. És ezért mondja Jézus, hogy mindenképpen házasságtörés követel, aki elbocsátja, aki hozzámegy máshoz, és nyilván mi nem ítélkezünk senki felett. Vannak helyzetek, amikor azt mondja az egyház is, hogy ágytól, asztaltól váljanak el, de a kötelék megmarad. De nyilván jobb a válás, mint a gyilkosság, tehát hogyha olyannál fajul a helyzet, akkor jobb, hogyha inkább nem látják egymást, mint hogy kárt okozzanak egymásban. De amire Isten akarta az egészet, az nyilván az, hogy védje ezt az Istentől kapott kapcsolatot. Olyan szépen írja le a Teremtés könyvében a kezdeteket, nyilván ezt a Biblia tudomány eciológiának hívja, ami azt jelenti, hogy egy jelen állapotot egy múltbeli eseménnyel magyaráz. Ugye ilyen a bábeli torony is például, hogy ma látjuk, hogy millióféle nyelven beszélünk, és a Szentírás így magyarázza, hogy az ember akkora tornyot akart építeni, amivel eléri Istent, és Isten összezavarja a nyelvüket, nehogy az ember a saját erejéből eljusson hozzá. Tehát Istentől kell, hogy jöjjön a kezdeményezés, tehát itt ezzel magyarázza. És itt is úgy tűnik, hogy annyira szoros a férfi és nő kapcsolata, hogy a férfi oldal bordájából van, és ettől kezdve egy test lesznek. Ugye vannak olyan ókori történetek, miszerint az istenek megirigyelték az ember boldogságát, és ketté vágták, és ettől kezdve a két fél folytonosan vonzódik egymáshoz, de csak akkor lesz igazán boldog, ha a kettő egyesül. Tehát nagyon izgalmas a férfi és a nő kapcsolata, és Istennek terve van ezzel. Nyilván valahogy fenn kell maradni az emberiségnek, és az sem véletlen, hogy Márk hozzá kapcsolja a házasság és a válás kérdéséhez ezt a pici kedves részt, amikor gyermekeket hoznak Jézushoz. Nyilván, hiszen a gyermek az a férfi és a nő közötti házasságnak a gyümölcse. Valamelyik is hiányzik, nem lesz belőle gyermek, ezt azt hiszem a természet törvénye alapján mindannyian tudjuk. És aztán az apostol meg eltiltják a gyerekeket, pontosan megint a korai társadalmi felfogásból kiindulva, mert ott a gyerek az nem számított még. 12 éves korától aztán érvényes társadalmi tag volt, mondjuk így, És Jézus azt mondja, hogy ne tiltsátok el őket, engedjétek hozzám őket. És Jézus megáldja őket, és ilyen neki a mennyek országa. Sokszor gondolkodom, hogy miért hozza Jézus példaként a gyermekeket, mint a mennyek országának befogadóit, hiszen aki látott már közelről gyermeket, az tudja nagyon jól, hogy néhány évesen nagyon gonoszak tudnak lenni egymáshoz. Én is nagy családban nőttem fel, van 14 unokaöcsém, unokahúgom, közelről tapasztalom, és nyilván ez része a szocializációnak, aztán felnőttként már egészen más a kapcsolat, és Jézus mégis azt mondja, hogy olyanok legyetek, mint a gyermekek. Nyilván hogyan? Ugyanazzal a természetes függéssel kell élnünk Istentől, ahogyan a gyermek él függésben a szüleitől. És nyilván a szüleitől várja a gondoskodást, a táplálást, a nevelést, minden jót, amit kaphat tőlük, és nekünk ugyanígy kell Istennel is lennünk. A gyermek soha nem kérdőjelezi meg egy bizonyos szintig a szülőnek a szavát. Mert bízik benne, tudja, hogy ő az, aki életben tartja, aki ellátja, aki gondoskodik róla, és nekünk ugyanígy kellene az Isten szavával is lennünk, hogy nem megkérdőjelezzük Isten szavát, hanem azt mondjuk, hogy akkor Uram, segíts, hogy ezt tettekre is tudjam váltani. Hiszen mit ér egy kimondott szó, hogyha nincsenek belőle cselekedetek? És ezért így már érthető az egész isteni rend, ami a szeretetre irányul. És ennek a szeretetnek a megélésére vannak fórumok, és ennek az egyik legmélyebbje, azt mondom, hogy éppen a család, ahol nagyon szoros kötelékek vannak, és talán éppen ezért tudjuk jobban megsérülni, vagy megsérteni a másikat, mert ha közel vagyunk egymáshoz, akkor sokkal könnyebben megsérülünk, mint hogy a távol lennénk egymástól, de éppen itt van lehetősége a szeretet megélésének a legintenzívebb módon. Ugye egyszer beszélgettem valakivel, hogy mi a különbség mondjuk egy cölibátusban élő ember és egy családban élő embernek a szeretet élete között, és azt mondhatjuk, hogy a családban élő ember az kevesebbeket szeret, de intenzívebben, és ezért kevesebbektől kap intenzív szeretetet. Aki cölibátusban él, mondjuk egy pap, akinek a nyájra kell figyelnie, az sokakat kell szeressen, és sokaktól kap szeretetet, de nyilván kevésbé intenzívet, mint egy családban. De talán ennek a szorzata, hogyha valaki éli az Istentől kapott hivatását, állandó. Ha jól éljük, és a szeretetben másokért élünk, akkor nincsen gond. Ugyanazt a szeretetet tudjuk adni, amit Istentől kapunk, és kapunk is vissza. Érdekes módon a szeretet éppen úgy működik, hogy minél többet adunk belőle, annál többet kapunk vissza. Jézus elég keményen védi a házasság intézményét, megmondja, hogy Istentől rendelt útja ez a házasságnak. A mi feladatunk az, hogy ne meghátráljunk a nehézségektől, hanem próbáljuk segíteni egymást, és talán egy-egy krízis után azt látjuk, hogy még közelebb sikerül kerülni egymáshoz. Talán az a kép maradjon záróképként bennünk, hogyha két embert összeköt egy madzag, és a madzag egy vita, vagy egy nehézség, egy krízis miatt elszakad, akkor nem az a megoldás, hogy messze eltávolodnak egymástól, hanem hogyha közelebb kerülnek és összekötik, és igazából ezáltal rövidül a köztük levő távolság, hiszen meg kellett kötni azt a kötelet. Én sokszor láttam már ilyet, hogy egy családban, egy közösségben éppen egy nehézség az, ami még inkább összehozta az embereket. Esetleg egy kapcsolati nehézség után egy kiengesztelődés még mélyebb szintre vitte a kapcsolatukat. Talán ez az, amit Jézustól tanulhatunk, hogy ő nem véletlenül hozta létre a családnak az intézményét, hanem azért, hogy ott megélhessük a Szent Háromság szeretetegységét, ott a nehézségeken túl a megbocsájtást tudjuk gyakorolni, és az egymásért való életet, hiszen erre kaptunk meghívást mindannyian Krisztusban. Kinek a családjához, kinek másokhoz van a hivatása, de azt gondolom, hogy a közös, ez pedig az életszentség, amit a szeretet gyakorlása által tudunk elérni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.